Száraz Némarika vagyok, 1965-ben születtem, hárman voltunk nagyjából egy időben testvérek, aztán született még később két kisebb testvérem. Édesapám munkásember, kétkezi ember volt mindig is, anyukám pedig mindig otthon volt velünk. Mindig volt kötődésem a templomhoz, apukám egyháztanácstag volt, nagyon szerettem templomba járni már kisgyerekkorom óta. Azok az emberek, akik itt gyerekkorban anyatejjel szívják a kereszténységet, én azt gondolom, hogy úgy érzik, hogy ők nincsen szükségük megtérésre. Hát az én életem egyik példa lesz arra, hogy de igenis, hajaj. Volt egy nagyon kedves aranyos sekrestyés bácsink, aki minket nagy szeretettel fogadott, mert hogy minisztrálni jártunk. Volt egy csocsóasztal a minisztráns öltözőbe, és mi nagyon szerettünk játszani, úgyhogy sokszor egy fél órával hamarabb érkeztünk a szentmisére, hogy lehessen egy kicsit játszani. Bandi bácsi mindig nyuszikámnak hívott minket, úgyhogy mi voltunk az ő kis nyuszikái. És egy darabig csak játszani szerettünk, de aztán mindannyian megtapasztaltuk azt, hogy azért jó az oltár körül lenni, jó minisztrálni, jó szolgálni. Néha a papbács azért csúnyán nézett ránk, amikor nevetgéltünk csengetés helyett a szentmisén. Az Úristen minket mindig megajándékozott is a Szegen olyan káplánokkal, akik a gyerekekkel foglalkoztak, nagyon jól csinálták, a gyerekeket összefogták. Visszaemlékszem, gyerekkoromban engem az anyukám semmi mással nem tudott csakba tartani, csak azzal, hogy nem mehetsz a litániára. Én ott töltöttem az életem jó részét a templomban. Ott ismerkedtem meg az én férjemmel is, akivel együtt minisztráltunk. Világéletemben nagyon szerettem a gyerekekkel foglalkozni. Aztán, amikor nyolcadikosok lettünk, elérkezett a pályaválasztás ideje, gimnáziumban jelentkeztem, és igazából ott álltam az életemmel, nem tudtam mit kezdeni, mert nem tudtam, hogy mit akarok. Én nagyon szerettem volna óvónő lenni, még nyolcadik után óvónőképzőbe is jelentkeztem, oda nem vettek föl. És akkor én azt gondoltam, hogy az Úristennek más dolga lesz velem. De a gimnázium végén sem igazán tudtam, hogy mit kezdjek magammal, és az érettségi napokban az osztályfőnökünk egyszer csak elénk állt, és azt mondta, hogy kellene két lány, aki legalább nyáron besegítene, mert hogy az óvodában nem tudják kiadni a szabadságokat, és akkoriban még lehetett képesítés nélküli pedagógusnak lenni az embernek, és én jelentkeztem boldogan, hogy jaj, de jó, és 4 évig voltam ott óvónő, nagyon szerettem ott lenni a gyerekek között. Ezt csak azért meséltem el, mert volt egy nagyon érdekes történet akkor az életünkben. Volt egy káplánatya, Mészáros József domonkos atya, ők talán sokan ismerik, aki szintén is a Szegen volt káplán, és kiderült róla, hogy ő domonkos szerzetes. És én neki meséltem el először, hogy én világéletemben szerzetes akartam lenni. Sőt, pap akartam lenni, nagyon haragudtam a jó Istenre, hogy engem nőnek teremtett, és én ezt nem tartottam igazságosnak, hogy én nem lehetek pap. Mert én mindig ott akartam állni az oltárnál, kezemben az oltári szentséggel.
A gimnáziumi évek alatt minisztráltál is?
Igen, én egészen addig minisztráltam, amíg asszony nem lettem.
Említetted azt is, hogy a féveddel, mint minisztránsok, együtt voltatok.
Ő szerintem azért kezdett el minisztrálni, mert mi ott voltunk lányok, és szeretett volna a közösséghez is tartozni, mert azt látta, hogy ez egy vidám, boldog csapat, és így próbált elindulni az udvarlás terén, hogy találkozhasson velem. Erről talán ő is tudna beszélni.
Mint a legtöbb fiatal, nem törődöttem a jövővel, pillanatnak éltem, házi bulik voltak, ott is találkoztunk, de a Marika által már említett Nyuszi bácsi engem is akkor megfogott, ugyanis én úgy tértem meg, hogy azt mondta Nyuszi bácsi, hogy te is csak 2 hétig leszel itt, aztán utána nem látunk többet. És akkor mondtam magamba, hogy nálam ez így nem lesz. Én azóta is itt leszek, és akkor ez megmaradt. Minkor úgy éreztem, hogy most nincs kedvem, akkor mindig eszembe jutott, hogy Nyuszi bácsi azt mondta, hogy te már 2 hét múlva nem leszel, tehát akkor mentem, hogy megcáfoljam ezt a történetet. Na most, hogy visszakanyarodjunk Marikához, megtetszett, és az ő történetébe úgy kapcsoltam bele, hogy a János atyával ültünk húsvétkor a kápolnába, virasztottunk a szentségimádás után, és akkor kérdeztem tőle, hogy mi van ezzel a pálinkás Marikával, és mondta, hogy nagyon rendes lány, de nem neked való, mert a japáca szeretne lenni, és akkor mivel azt mondták, hogy nem nekem való, én azt gondoltam, hogy de azért is nekem való lesz, és akkor így kezdtünk eljárni.
Ez így van. Mindig is nagyon szerettem a szűzanyát. Az egész életemet arra építettem, hogy én mindig nagyon sokszor mondtam az üdvözlégy Máriát, én mindig azt kértem, hogy szűzanya segíts, te mondd meg, hogy mi legyen, te vezessél engem. Folyamatosan azt az érzést, befolyást kaptam, én azt gondolom a szűzanya által, hogy lesz neked családod, lesznek gyerekeid, és próbáltam ebbe így bele simulni, hogy ha az Úristennek ez az akarata a szűzanyán keresztül ezt üzeni nekem, hogy ha már gyerekeim lesznek, nagy családot szerettem volna, én azt szerettem volna legalább 6 gyerek szaladgál körülöttünk, de valahol azt éreztem, hogy örüljek neki, hogyha 1-2 gyerekem lesz. Én ezzel úgy lázadoztam, én ezt így nem akartam így elfogadni, hát ha már nem az lesz, amit én akarok, ha már nem pap vagyok, ha már nem apáca, hát akkor hagyd legyen mások gyerekem. És akkor én ezzel a lendülettel indultam el egyébként a házasság útján, hogy nekünk sok gyerekünk lesz. Volt még egy nagyon érdekes momentum az életemben, ahol én azt mondtam, hogy 100%-ig rá tudok hagyatkozni a Jóistenre, mert hogy amikor én óvónő lettem, egy év után az akkori vezető óvónő, Kati néni azt mondta, hogy hát Marikám, neked főiskolára kell menni, mert úgy látom, hogy jól működsz a gyerekek között. Úgyhogy elővettem az érettségi könyveket, és felvételiztem az óvónőképzőbe. És nem vettek föl. Közben Mészáros atya, aki akkor káplán volt is a Szegen, szóba hozta, hogy van ám a teológián lehetőség elvégezni 3 évet. Tehát nem kapunk róla diplomát, meg nem kapunk róla papírt, hanem milyen jó lesz majd, hogyha egyszer hitoktató leszel. Hát mondom, én nem hiszem, hogy hitoktató leszek. A rendszerváltás előtt erre abszolút semmi esély nem volt. Sőt, annyira visszamegyek, hogy 8. koromban egyedül voltam hittanos az egész iskolába. És egy egész tanári kar próbálta a szüleimet lebeszélni róla, hogy ne is irassanak be, mert nem fognak fölvenni sehová. De én azért szerettem hittanra járni, úgyhogy én ott jól éreztem magam mindig. És hát mondta a vezetővonő, hogy Marikám, jövőre megpróbáljuk. Mészáros atya megmondta, hogy próbáld meg a teológiát. Olyan mérhetetlen patthelyzet volt, hogy a munkahelyem múlik rajta, mert hogyha én a teológiára jelentkezem, engem úgy kihajítanak az óvodából, mint a szél, pedig én ott nagyon-nagyon jól éreztem magam. És hát akkor az imádság, hogy majd a Jóisten elrendezi. Én vártam erre a rendezésre nagyon-nagyon sokáig, egyszer csak a vezetőóvónő elém áll, és azt mondja, hogy akkor itt a papírt törst ki, holnap be kell adni. Hazamentem, beültem a szobába, szűzanyám, segíts, Uramisten, dönts valamit, és az a dolog jutott az eszembe, hogy Istenem, hogyha azt akarod, hogy én hitoktató legyek, vagy legalábbis a teológiára jelentkezek, akkor a Mészáros atya ma jöjjön be hozzánk. Hozzá kell tenni, hogy nem volt mindennapi vendég. Ha pedig azt akarod, hogy óvónőképzőbe menjek, akkor oda fogok menni, akkor ne jöjjön az atya. Eltelt az egész nap, én tiszta gyomorgörzsbe vártam, hogy csak csöngetnek, csak jön a József atya, csak nem jött. Leültünk az asztalhoz vacsorázni, este 8 óra körül csöngetnek. Apukám kiment ajtót nyitni, és bekísérte József atyát. Rögtön le is ültették az asztalhoz, elbeszélgettünk egy 9 óráig, és József atya fogta magát, fölállt, és mondta, hogy akkor ő talán menne. Mondtam apunak, hogy majd én kikísérem az atyát, és kérdeztem, hogy miért jöttél, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Szóval elment a házunk előtt, a főúton lakunk, tehát igazából ott járt el nap, mint nap, elment a házunk előtt, 2 házzal lejjebb megfordult, és visszajött. Azt mondja, igazából nem volt semmilyen célja, mondom, azért jöttél, hogy én a teológiára jelentkezzek. És nézett rám kerek szemekkel, és elmeséltem neki, hogy én ezt a szűzanyával, a Jóistennel, én ezt hogy próbáltam összehozni, hogy ez egy jel legyen a számomra, és hát nagyon örült neki ő is. Másnap bementem az óvodába, mondtam, hogy Kati néni, nem mennék az óvónőképzőbe, hanem én teológiára fogok jelentkezni. És az alapból nagyon szerintem kommunista beállítottságú vezetővónő azt mondta, hogy semmi baj, Marikám. És még ott tartott utána 2 évig, illetve közben összeházasodtunk a férjemmel. Ő akkor még katona volt, amikor én indultam a teológiára, a következő évben ő is elkezdte ezt a 3 éves képzést. És amikor vártam az első gyermekünket, akkor még egy hónappal meghosszabbította a szerződésemet, hogy a gyermek úgy szülessen meg, hogy én nekem állásom legyen. És mondta, hogy ha mégis elvégezném az óvónőképzőt, ő vár engem vissza szeretettel, de hát nem mentem vissza az óvodába, hanem akkor gyesen voltam, elvégeztem a teológiát, Úgyhogy az én hitoktatói pályafutásom így indult el az Úristen közreműködésével. A Jóisten megmutatja az utat, megmutatja a jelet, megmutatja a lehetőségeket, hogy hol induljunk el, merre induljunk el.
Említetted, hogy sok gyereket igen. szeretnétek.
Hát ezt az Úristen máshogy gondolta. Bél problémáim alakultak ki, úgyhogy amikor a második gyermekünkkel, a lányunkkal voltam várandós, akkor én kórházba kerültem, kiderült, hogy nagyon legyengültem, nagyon tönkrementem. Úgy hordtam ki a második gyermekemet, hogy én nagyon beteg voltam, tehát én több időt töltöttem kórházban, mint otthon. Úgyhogy nem láttam, amikor az Imre fiam elindult, hanem csak elmondta Józsi, hogy most már szalad az Imre. Úgyhogy az egy rossz élmény volt a számomra. De édesanyám meg a testvéreim otthon voltak, és mindenben segítették az én kis családomat. Amikor megszületett a lányom, a belgyógyász közölte velem, hogy több gyermeke nem lehet. Mondom, szüzanyám, akkor csak igazad lett, két gyerekkel fogjuk leélni az életünket, ami nagy ajándéknak éltem meg. Csak hát örökké bennem volt ez a fájdalom, hogy nem lesz több gyermekem, és ez nem volt egy jó dolog, de azért meg hálát adtam a Jóistennek, hogy a lányom úgy fejlődött az én szívem alatt, hogy ő egészséges volt, és én meg teljesen tönkrementem közben, úgyhogy alig bírtak utána visszahozni, valószínűleg ott letettek rólam az orvosok, én nagyon-nagyon legyengültem. Aztán teltek, múltak az évek, és én nagyon sokáig elengedtem magam, és nagyon sokáig sajnálkoztam, nyalogattam a sebeimet, de rájöttem, hogy az én két gyerekemet bárki fölnevelheti, de én akarom felnevelni, hiszen az én gyermekeim. Úgyhogy azért próbáltam magamat összeszedni. És aztán volt egy szörnyű nagy törés az életemben. És a szegről Mária Besnyőre zarándokolunk minden nagy boldogasszony közeli vasárnap gyalogosan. Hát amíg nagyon picik voltak a gyerekek, nem, de amikor már nagyobbak voltak, akkor már a gyerekekkel baktattunk Besnyőre. És úgy 10 éves lehetett az én lányom, amikor ez a betegség valószínűleg meg akart engem akadályozni abba, hogy én elmenjek a szüzanyához Mária Besnyőre, mert hogy én reggel 6 órakor az indulás előtt otthon ültem, és zokogtam, mert úgy éreztem, hogy nem fog tudni elmenni. Hasmenésem volt, fájt a hasam, én lépni nem tudok. És én akkor nagyon-nagyon összevesztem a Jóistennel, és azt mondtam, hogy Uram, nem hiszem el, én az édesanyádhoz megyek, én Besnyőre akarok menni, és nem fogok tudni elindulni. Persze ez a vívódás az, ami magamba történt, és közben kentem a szendvicseket, és csorgott a könnyem, és nagyon-nagyon haragudtam a Jóistenre, hogy én nem bulizni akarok elmenni, meg nem tudom én világvégére akárhova, hanem én a szüzanyához akarok elmenni. És aztán mondta férjem, hogy indulás, megtörölgettem a szememet, beültünk az autóba, lementünk a templomba, énekelgettünk ott a nénikkel, aztán elindultunk, és ahogy mentem Besnyőre, abszolút tünetmentes voltam. Tehát semmi bajom nem volt. Végigálltam a besnyői nagymisét. Köszönöm, Uram, akkor te megértetted, amit én akartam, és ne haragudj, hogy összevesztem veled. El szoktam beszélgetni az Úristennel egy kicsit máshogy, mint ahogy az imádságban. De hogyha én azt érzem, hogy az Úristen bennem van, én meg ő benne, akkor mindent úgy mondok el, ahogy a szívemen akkor érzem. Úgyhogy bocsánatot kértem a veszekedésért. Mikor hazaértünk is a Szegre, onnantól kezdve azt éreztem, hogy abszolút így elvágólag meggyógyultam. Ez egy nagyon nagy dolog volt az én számomra, úgyhogy hálát adtam folyamatosan az Úristennek. Egészen addig, amíg aztán eltelt egy néhány hónap, és visszajöttek a tünetek. Akkor én nagyon kétségbe estem. És azt gondoltam, hogy ha a Jóisten van, akkor ezt ő nem teszi meg velem. És így álltam, és azt mondtam, hogy nincs Isten. És én azt mondtam, hogy én itt befejezem a pályafutásomat, én nem fogok hitoktatni, mert hogy állhatnék egy gyerekek elé Istenről beszélni, amikor nincs is Isten. Ha ezt megcsinálta velem, akkor nincs, mert hogy ha van, akkor ezt ő nem tenné meg velem. Én rettenetesen rosszul éreztem magam, és nem betegségileg, hanem egyszerűen úgy éreztem, hogy igen, ez a megcsalatottság, vagy elhagyatottság, vagy magamra maradottság. Sokat olvastam csodás gyógyulásokról, Lourdesről tudok, és nem az volt a bajom, hogy beteg vagyok. Ezzel a dologgal megbirkóztam, elfogadtam. Voltak rosszabb napok, ha beteg maradok, és nem tudok aznap elmenni Mária Besnyőre, valószínűleg azzal is megbirkózok. Borogtam volna egy kicsit, utána összeszedem magam. de az, hogy így elvágólag eltűntek a tünetek, és én teljes erőmben éreztem magam, és utána hopp, visszatértek, úgy éreztem, hogy én egy olyan valakihez imádkoztam, aki vagy viccet csinált belőlem, vagy nem létezik, és én igazából csak ezt tudtam elhinni, hogy akkor nem létezik. Tehát, hogy nincs Isten. Igaza van a csillagászoknak, meg a történészeknek, meg a nem tudom kiknek, akik kitalálták, hogy honnan van a világ. Nincs Isten, nem lehet. És annyira érdekes, hogy ez sokkal később utólag gondoltam így végig, hogy az első gondolatom nem az volt, hogy én nem megyek többet templomba, hanem hogy én nem fogok hitoktatni, mert én nem beszélhetek olyanról, aki nincs. És aztán eltelt egy pokoli hét az életemben. Volt persze férjem, akivel ezt megoszthattam volna, de én úgy éreztem, hogy ez egy olyan információ, amit ő nem akar hallani, mert hogy ő hisz Istenbe. Én meg itt vagyok, és én meg nem hiszek Istenbe. Nincs. Egyetlen lehetőséget tudtam csak. Azt mondtam, Istenem, hogyha vagy, akkor mutasd meg magad. Hogyha létezel, akkor téríts engem észhez, mert így nem lehet élni. Egyébként megfordult a fejembe az, hogy öngyilkos leszek. Tehát, hogy megfordult a fejembe, hogy ezt elvágolok, abba hagyom, mert így élni nem lehet.
A fájdalmak?
Azok úgy megvoltak folyamatosan, azzal is küszködtem, nem lett jobb, nem lett rosszabb, és én jelet akartam, én megint egy olyan jelet akartam, hogy jöjjön el a Mészáros atya. Nem jött. De azért az Úristen engem nem hagyott magamra, mert egy dologra emlékeztem vissza, hogy nekem miért az jutott eszembe, hogy nem hitoktathatok. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha én nekem van egy csöppeszem, és nincs Isten, akkor én hitoktatok tovább, mert hogy a pedagógus pálya, ha nincs tétje, a világ legegyszerűbb dolga. Bemegyek az órára, felolvastatom a könyvet, egész nyáron otthon vagyok. Hát én bolond lennék egy ilyen állást föladni, ha nincs tétje. És ez a momentum jutott eszembe, hogy amit én tanítottam a gyerekeknek, meg ma is tanítok, hogy minden gyermeknek az Isten beleírta a lelkébe a 10 parancsolatot. Hogy az ott van bennünk. És ez a legnagyobb Isten bizonyíték, hogy nem úgy születünk a világra, hogy élünk, aztán megtanítják nekünk a 10 parancsolatot, és hoppá, e szerint kell élnünk tovább, hanem azok az emberek is a 10 parancsolat szerint élnek, akik sose hallottak róla. Mert ezek a törvények a lelkünkben vannak írva. És hogyha az én lelkemben ez megszólalt a lelkiismeret, hogy olyan munkát nem végezhetek, amit nem hiszek, akkor nekem ezt a jó Isten írta a lelkembe. Akkor ilyen is van Isten. És attól a perctől kezdve, az nekem akkora erőt adott, hogy én egyszer csak azt éreztem, hogy ott van az Isten. Hogy ez nekem mennyire kellett ahhoz, hogy én minden nap tudjak ennek örülni, hogy én minden nap tulajdonképpen megtérjek. Mert nekem ez egy fontos dolog volt onnantól kezdve, hogy én minden áldott nap kimondjam, hogy van Isten.
Kedves hallgatók, Száraz Józsefné Marika tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu